Kedves hallgatom! János apostol ezt írja első levele harmadik részének első versében. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket. János egy különös fajta szeretetről beszél, szokatlan szeretetről, olyan szeretetről, amihez nem szoktunk hozzá. Isten szeret minket. Milyen szeretettel szeret minket Isten? Isten szeretet, vagyis irántunk kifejezett szeretete beáradt a szívünkbe a Szentlélek által. János bemutatja, hogy Isten az ő szeretetét abban mutatta meg, hogy fiát átadta, hogy meghaljon értünk. Vajon van-e a világon valaki, aki meghalna értünk? Hányan lennének készek meghalni másokért? Isten szeret téged, és ezt a szeretetét bizonyította. Ide adta fiát, hogy meghaljon érted. A világon a legnagyobb mozgató erő Isten szeretete. A szeretet a leghatalmasabb összetartó erő az emberi családban. A férfi beleszeret egy nőbe, a nő beleszeret egy férfiba, és egymásért óriási áldozatokra képesek. Amikor az emberi szeretet valódi szeretet, az csodálatos érték. Nagy kincs, fölfoghatatlan és megmagyarázhatatlan. De Isten gyermekei iránti szeretete messze túlhalad bármit, amit az emberi síkon tapasztalunk. Isten valódi gyermeke igyekszik bebizonyítani lelki újjászületését azzal, hogy engedelmeskedik Isten igéjének. Isten szeretete csodálatosan ténykedik bennünk. Ez okozza azt, hogy Istenért akarunk élni. Íme, milyen szokatlan, milyen más ez a szeretet, amivel az Atya szeret minket, hogy Isten gyermekei lehetünk. János hangoztatja, hogy már most Isten gyermekei vagyunk. Ez mondatja el velem, hogy üdvösségünk három időben megy végbe. Megváltást nyertem, megváltásban részesülök, és megváltásban lesz részem. Megváltást nyertem. Az Úr Jézus mondta, bizony, bizony, mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. János evangéliuma, 5. rész, 24. vers. Abban a pillanatban, hogy bizalmadat Krisztusba helyezed, örök életet nyersz, és sohasem leszel jobban megváltott, mint abban a pillanatban, amikor benne bízol. Újjá születsz. Bekerülsz Isten családjába. János a kisgyermekeket szólítja meg. Ők Isten gyermekei. Ezt mondja. Milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya? Miért? Mert gyermekei vagyunk. Ő kiárasztotta szeretetét az ő gyermekeire, és ők engedelmességgel válaszolnak e szeretetre, és olyan életet élnek, ami kedves előtte. Megváltásban van részem. Pál ezt írja. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Filippi levél, 2. rész, 12. és 13. vers. Péter ezt mondta, növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Péter 2. levele, 3. rész, 18. vers. János ugyanolyan úton vezet minket. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor engedelmeskedünk neki, növekszünk, fejlődünk, és előre haladunk a keresztény hitben. Ezért elmondhatjuk, hogy megváltásban részesülünk. Megváltásban lesz részünk. Amikor az Úr Jézus ismét eljön övéiért, átéljük megváltásunk végső fázisát. A bűnnek többé nem lesz hatalma rajtunk, és örökké az Úrral leszünk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János első levele, 3. rész, 2. vers. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Nem holnap, hanem éppen most. Ez csodálatos része életünknek. A világ nem ért minket. Ez egészen bizonyos, mert nem értette meg őt. Lelki meglátásra van szükség, és ezt a lélek általi kenetben kapjuk meg, amiről már beszéltünk. Ezt Isten végzi el bennünk. Isten lelke az, aki ezt valóságossá teheti számunkra. Amíg ezt meg nem erősíti a szívedben, addig természetesen csak ezt mondhatod. Nem tudom, hogy megváltásban részesültem-e már, de Isten lelke megerősítheti ezt a szívedben. Jézus mondja, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de valaki talán ezt mondja nekem, testvér, valamelyest kiábrándultam belőled. Azt gondolom, hogy egy kicsit tovább is kellene menned. Ebben egyetértek vele. Bár csak jobb ember lennék, és jobban ismerném Isten igéjét. Igen, nekünk késznek kell lennünk a tovább haladásra. Messzebb kellene már lennem, mint ahol ma tartok. De ne keseredj el miattam, és én sem fogok elkeseredni miattad azért, hogy még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá. Ez egy csodálatos jövő. Ő látja benned és bennem azt, amivé formál minket. Hálás vagyok Istennek azért, hogy még nem mondott le rólam. Ha azt gondolnám, hogy már lemondott rólam, akkor nagyon elkeserednék, de még mindig dolgozik az életemen. Azt mondják, hogy egyszer egy nagy márványtömböt vittek Michelangelohoz, és a nagyművész körüljárta a tömböt, többször is rátekintett, és így szólt. Hát nem csodálatos? Az egyik ott álló segítőtársa megjegyezte. Én csak egy nagy márványtömböt látok. Ez minden. Michelangelo felkiáltott. Ó, elfelejtettem. Nem látod, amit én látok. Én már látom benne Dávid szobrát. A munkatársa ismét ránézett, és így válaszolt. Én továbbra sem látom. Michelangelo ezt a magyarázatot adta. Ez azért van, mert a szobrot a saját értelmemben látom, de majd átruházom erre a márványtömbre. Éppen ezt tette. Isten így szól. Még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Ő úgy lát minket, ahogyan egy napon majd kiformál minket. Elkeseredünk, amikor egymásra tekintünk úgy, ahogy vagyunk, de Isten úgy lát minket, ahogyan majd kinézünk, amikor megjelenik az Úr Jézus, és olyanok leszünk, mint ő. Milyen dicsőséges kilátás ez nekünk. Hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Meglátjuk a megdicsőült Krisztust. Nem leszünk vele egyenlők, de hasonlítani fogunk hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy mindnyájan kis robotok vagy egyszerűen kis utánzatok leszünk. Egyáltalán nem így történik. Hasonlítani fogunk hozzá, de a saját személyiségünkkel, saját egyéniségünkkel, saját magunkkal. Sohasem semmisül meg az, akik vagyunk. Ő senkit sem semmisít meg, hanem fölemel minket a tökéletes lelki magaslatra, arra a szintre, ahol hasonlítunk hozzá. Nem leszünk vele azonosak, csak hozzá hasonlók. Csodálatos lesz a mennyországban, hogy ott mindenkit szeretni fogunk, már most újjongva örülök ennek. De a legcsodálatosabb a mennyországgal kapcsolatban az, hogy ott mindenki fog szeretni engem. Ez nagy változás lesz, és örömmel várom azt az időt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ez egy másik nagy ösztönző erő a keresztény életére nézve. Nem gondolom, hogy bármi hasonlíthatna ehhez. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. János első levele, 3. rész, 3. vers. Ha hiszed, hogy Jézus eljön, és egy napon olyanná leszel, mint ő, akkor ez arra késztet, hogy tiszta életet élj idelent a földön. Nem ismerek semmi ehhez hasonló nagy ösztönző erőt a szent élethez. Most még nem vagyunk csodálatosak, de egy napon csodálatosak leszünk. Semmi sem képes minket a szent életre ösztönözni annyira, mint a bibliai proféciák tanulmányozása. Ma sok gondatlan, felelőtlen életet látunk, de ugyanakkor nagyon hangoztatják a proféciákat. Hallom, amint ezt mondják az emberek. Én várom az Úr eljövetelét. Nem az a kérdés, hogy várod-e az Úr eljövetelét, hanem hogy miként élsz ezen a földön. Ahogyan ezen a földön élsz, az határozza meg, hogy tényleg várod-e az Úr eljövetelét, vagy nem. Egy napon elérjük célunkat. Az új Jeruzsálemben, ahol élni fogunk, az Úr minden könnyet letöröl a szemünkről. Nem lesz szomorúság, nem lesz szenvedés, mindez nagyon csodálatos. De a legcsodásabb, ami engem meghat, a Jelenések könyve 21. részében van megírva, ahol ezt olvassuk. Íme, újjá teremtek mindent. Ezt nagyon szeretem. Nem sokat tudok róla, csak magamnak képzelem el, de nagyon őszintén teszem ezt a vallomást. Még sohasem voltam az az ember, aki szerettem volna lenni. Most már olyan korban vagyok, amikor feltételezésem szerint az ember kezd egy kicsit álmodozóvá válni. Ahogy visszatekintek az életemre, rájövök, hogy sohasem lettem azzá, aki szerettem volna lenni, és sohasem voltam olyan prédikátor, amilyen lenni akartam. Sohasem mondtam olyan prédikációt, amilyen szerettem volna mondani. Az emberek kedvesek voltak hozzám, és én is kedvesen viszonoztam az értékelő szavakat, de szívem mélyében tudom, hogy szerettem volna mindent jobban tenni. Sohasem voltam olyan férj, amilyen lenni akartam. Több évvel ezelőtt, amikor hepatitiszben szenvedtem, feleségem és én 3 hónapon át otthon tartózkodtunk, és amikor kiültünk a verandára, 25 év óta először élveztük azt a tényt, hogy saját otthonunk volt. Annyira el voltunk foglalva azok alatt az évek alatt, de ekkor otthon kellett maradnunk. Beszélgettünk és visszamentünk abba az időbe, amikor először találkoztunk. Elmondtuk, hogy mi történt akkor és azután, és hogyan alakultak életünk eseményei. Feleségemnek voltak kérdései, és nekem is. Olyan sokat dolgoztunk addig, hogy mindent csak természetesnek tekintettünk, és sohasem beszéltük át a kérdéseket. Sohasem felejtem el azt az estét, amikor elmentem egy vacsorára, ahol láttam egy sötétbarna szemű lányt, akinek a haja olyan színű volt, mint a holló szárnya, fekete. Elmondom neked, hogy beleszerettem, de maradtak bizonyos kérdések, amelyekre még nem kaptunk választ egészen addig a nyárig, amikor végre megismertük egymást. Ahogy áttekintettem az életemet, erre gondoltam. Bárcsak jobb fér lettem volna, mint voltam. Jobbnak kellett volna lennem. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyennek lennem kellett volna. Egyesek azt gondolják, hogy egy kicsit túl sokat teszek az unokáimért. Próbálok mindent megtenni értük, amit nem tettem meg a saját gyermekeimért. Még sohasem értem el igazán a célomat. Hálás vagyok Istennek ezért az útért, amelyen vezetett. Jó volt hozzám az életemben. Örülök annak, hogy megadta nekem a Biblia magyarázó rádiós szolgálatot. Sohasem gondoltam, hogy ezt is megteszi, de megtette. Még nem értem el a célomat, de ő ezt mondja. Íme mindent újjáteremtek. Ő így szól nekem és neked is. Kész leszel mindent újból kezdeni. Te valóban örök életet nyersz, és el fogod érni a célodat. Ugye milyen csodálatos növekedni a kegyelemben, és az ő megismerésében, nem csak ebben az életben, hanem az egész örökké valóságon át. Milyen csodálatos jövő áll előttünk. János itt az atyának gyermekei iránti csodálatos szeretetéről beszél. Megváltást nyertem, megváltásban részesülök, és megváltásban lesz részem. Ez csodálatos lesz egy napon. Tehát ne keseredj el miattam, és én sem keseredem el miattad. Aki bűncselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. János első levele, 3. rész, 4. vers. Ismét hadd adjam át az én nagyon is szó szerinti fordításomat e verssel kapcsolatban. Mindaz, aki bűncselekszik, törvénytelenséget is elkövet, és a bűn törvénytelenség. Előttem van két nagyon kiváló görög kommentár, és ezek világossá teszik, hogy a bűnt elkövetni szó szerint azt jelenti, hogy bűnt tenni, és ez utal arra az emberre, aki állandóan és szokásszerűen bűnben él. Te is ismersz ilyen embereket. Valamikor én is így éltem. Őszintén szólva, a bankban végzett munkám másodlagos volt. Csak a szórakozás érdekelt. Azokban a napokban arra gondoltam, hogy ezért van az élet, és erre kaptunk elhívást. Állandóan ebben éltünk, és állandóan erről beszéltünk. János éppen ezt érti ezen a mondásán. Aki bűncselekszik, aki a bűn cselekvésében él állandóan, törvényszegést követ el. Isten törvényeket alkotott. Ő ezt mondta, ne paráználkodj. És ő ugyanezt mondja nekünk ma is. Mindez a mostani új szemlélet egyáltalán nem új. Olyan régi, mint a hegyek. A valóság az, hogy ez visszamegy a dzsungelbe, visszamegy a pogányságba. Mert a bűn törvényszegés. Isten törvényt alkotott, hogy megismerjük bűnösségünket, és megtudjuk azt, hogy mit kíván tőlünk. Ez a törvény célja. A törvény sohasem azért adta, hogy az megmentsen minket. Azt azért adta, hogy kinyilvánítsa az embernek, hogy bűnös. A bűn alapjában és gyökerében véve ellene van Isten akaratának. Más szóval, a bűnös ember engedetlenkedik Isten akaratával szemben. Egy kislányt kértek a vasárnapi iskolában arra, hogy határozza meg, mi a bűn. Ezt mondta, azt hiszem, bűn mindaz, amit szeretünk csinálni. Tudod, nem volt messze az igazságtól, mert a régi természet bennem és benned teljesen ellentétben áll Isten akaratával. Pál ezt a Római Levél 8. részének 5. versében hangsúlyozza, mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. Te miként élsz? Test szerint vagy lélek szerint? Pál aztán ezt mondja, a test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. A halál elkülönülés Istentől, és János itt éppen erről beszél. Nem lehet közösséged vele úgy, hogy test szerint élsz. Ezt lehetetlen megtenni. Attól félek, hogy erről manapság nagyon sokat beszélnek. Ó, mennyire szeretem Istent! Mennyire szolgálom őt! És milyen csodálatos Isten ő! Egyesek nagyon kegyesnek mutatkoznak, de nincsenek közösségben Istennel, mert a test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy világossá teszed a bűn és a lélek szerinti élet útját. Segítségedet kérem ahhoz, hogy hadd fordítsak hátat minden bűnnek, és hadd törekedjem olyan életre, amely kedves előtted, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.